Ma lezárjuk a működő hit sorozatot, és nem is zárhatnánk jobban ezt a sorozatot, mint a Jelenések könyvében. És ez egy nagyon erőteljes vers, amit föl fogunk olvasni. És nagyon izgulok. Tényleg, hogy Isten mit akar tenni bennünk. Ő tudja, hogy ki vagy, ismer téged, ismeri a gondolataidat. És tudjuk azt, hogy amikor Isten igéje szól, akkor nem írjuk oda, mint ahogy a filmek végén, hogyha esetleg véletlen hasonlóság van a főszereplő és a valóság között, akkor az csak a véletlen műve. Nem hiszünk a véletlenben, úgyhogy Isten tudja, hogy te ma itt tudtál lenni, hogy ma eljöttél, és Isten üzen számodra. És azért imádkozom, hogy menjen át. Menjen át. Tőlem függetlenül. Úgyhogy ez a Jelenések 4:1. Ezzel kezdjük és felolvassuk, jó? Azt mondja, János írja. Pátmos szigetéről. Fogságban van ezen a szigeten. Fogságba került, mert hirdette az evangéliumot, mert pásztorolt gyülekezetet, és ott bajba került. Nem a császárt emelte föl, mint urat és királyt, hanem Jézust. És emiatt bajba került. Oké, és most ott van, és Isten ad neki egy nagyon különleges dolgot és megtapasztalást. Azt mondja, ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban. Olyan volt, mint a trombita szó, és azt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után meg kell történniük. Ez még több vers is, de talán ez az egy vers, amit csak szeretnék túlhangsúlyozni. Úgyhogy elolvassuk még egyszer. Ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban. Olyan volt, mint a trombita szó, és azt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után kell megtörténniük. Úgyhogy Isten ebben az utolsó részben, a működő hit utolsó részében, ami különlegeset akar adni nekünk, és ez a címe igazából, hogy áttekintés a jövődről. Ezt akar nekünk most adni Isten. Egy áttekintést a jövőnkről. Úgyhogy jól fülelj most, mert Isten specifikusan beszélni akar veled, és egy áttekintést akar adni neked a jövődről. Egy áttekintést. Úgyhogy mondd a melletted ülőnek. Mondd a melletted ülőnek, hogy Isten készít nekem valamit. Csak mondd el. De ezt azért is mondom, mert gondolt komolyan. Mert ez így van, hogy Isten készít nekem valamit. De mondhatod másképp, Isten készít neked valamit. Isten készít neked valamit. Egy áttekintést akar adni a jövőnkről. Figyelj, Jeremiás 29:11. Azt mondja, hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra. Mondja az örökkévalós, ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Isten áttekintést akar adni neked a jövődről. Vagy ott van Róma 8. 37, 38, 39, figyelj, mindezek ellenére, tehát mindez, ami történik velem, mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek ő által, aki szeretett bennünket. Tovább. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani, ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. És János 16:33. Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok. De legyetek bátrak. Én már legyőztem a világot. Isten egy áttekintést akar adni neked a jövődről. Hogy győztes vagy. Tehát Isten áttekintést szeretne adni ma nekünk a jövőről. Oké? Úgyhogy most visszalépünk a Jelenések könyvébe, amit olvastunk. Lehet azt várja néhányotok, hogy majd itt kódfejtés lesz, és most táblázatok jönnek, meg idővonalak, hogy melyik országnak melyik elnöke az Antikrisztus, meg a mit tudom én ki, a hamis proféta, meg ezek. Nem készültem ezzel, jó? Igen, a Jelenések könyve egy apokaliptikus könyv, tehát egy végidők könyv, egy kinyilatkoztatás könyve. Rengeteg jelkép van benne. Nem is tudom már, aztán valami, nem tudom már melyik lenkérdez. Apa, te érted a Jelenések könyvét? Hát mondom, nem tudom. Tanultam sokféle tanártól. Tanítottam is 2,5 évig. De még mindig azért beletörik a bicskám. Kétet mindig beletörik. De egy szóban összegezném, hogy miről szól a Jelenések könyve. Hogy győzünk. Oké? Ezt nagyon egyszerű megjegyezni. Hogy győzünk. Hogy győzünk. Oké? Úgyhogy mondd a melletted ülőnek a szemébe, légy szíves. Csak ismétel utánam. Nézd rá, és mondjad. Nem tudom, mind mész keresztül. Nem tudom. Na jó, hát ha férj és feleség vagytok, akkor tudjátok. De mindegy. Nem tudom, mind mész keresztül. De lehet, hogy nem. Igen, lehet, hogy nem. Vagy belül. Oké. Nem tudom, mind mész keresztül, de a végén győzni fogsz. Csak bátorítsd. Ajajajajaj. Na, tehát... Valaki egyszer egy ilyen rövid áttekintést adott a Jelenések könyvéről, ezt megtanultam, azt mondta, ez már kurzus végén volt. Szittem is, hogy ezt miért nem az elején mondja el, mert akkor nem ülöm végig. Azt mondja, tehát az áttekintés az egésznek, hogy a gonosz valós, de Isten sokkal nagyobb nála. Ennyi. Ennyi. És erről szól a Jelenések könyve. Oké? De én most másképp akarok erről beszélni. Én nem elmagyarázni akarom ezt a könyvet, vagy azt, hogy mi történik ott, hanem azt szeretném használni, mint János is itt ebben a részben, hogy volt egy látomása Istentől. Egy látomás látott. Isten megmutatott neki valamit. Isten leleplezett számára valamit. És szerintem ez most segíteni fog nekünk az Istennel való kapcsolatunkban. Segíteni fog, biztos vagyok benne. Segíteni fog, hogy Isten üzenete valós legyen, lényegre törő legyen, és hatékony legyen az életünkben. Hogy legyen egy működő hitünk. Nem hit, amiről beszélünk, és aztán valaki ránéz az életünkre, és lufi, azt mondja, hogy szavaid lufik, vagy nem nincs jelentőség a szavaidnak, hanem legyen egy működő hitünk. Oké? Úgyhogy arra akarok most koncentrálni ebben a részben, amit felolvastunk, hogy János hogyan látta azt, amit látott. Oké, és ehhez pár kulcsszót fogunk leírni, 4-et, és az első szavunk ez a figyelem. A figyelem. Figyelem. Ugye azt mondja, így kezdődött ez a vers, a Jelenések 4:1, hogy ezek után láttam. És milyen érdekes, hogy ez így van. Tehát minden, ami ezután történt János számára, és amit látott, amit Isten mutatott meg neki, az nem történt volna meg anélkül, hogyha ő nem figyel. Oké? Okay? Tehát nem tudna folytatódni a Jelenések könyve sem onnan, 4:1-től, sőt, ettől a Tehát ne, sőt, nem lenne negyedik fejezet, ha János nem figyelt volna. Tehát mindez, ami történt Jánossal, és mindez, amit Isten megmutatott neki, ez nem történt volna meg, ha János nem figyel. Úgyhogy nagyon fontos a figyelem. Mondom ezt. Miért? Azért, mert néha kérjük Istent, hogy leplezze le nekünk az ő jelenlétét, kérjük Istent, hogy leplezze le számunkra az ő gondoskodását, ugye a körülményeinkben, a jelenlétét az életünkben. Uram, leplezd le számomra, hogy mi a célom, vagy mi a te célod velem. Oké, ezért imádkozunk, és imádkozunk, és úgy imádkozunk sokszor, már annyira buzgón imádkozunk, mint hogyha mi föl akarnánk kelteni Isten figyelmét. Azokkal a szavakkal, kifejezésekkel, tűzzel, sebbel, lobbal, mint hogyha nekünk ugrálnunk kéne Isten figyelme iránt. Hogy Uram, szépen mondom, jól mondom, így mondom, úgy mondom, hogy figyelj Uram, hogy meghallgass. De mire rájöttem, az, hogy az ima, az, ha helyesen csináljuk, az nem arról szól, hogy mi felkeltsük Isten figyelmét, hanem arról, hogy ő kelti fel az én figyelmemet. Az ima az erről szól. Nem az, hogy én csápolok, hogy Isten figyeljen rám, hanem az ima arról szól, hogy én figyelek rá. Én figyelek. Ő felkelti az én figyelmemet. És mekkora dolog már, hogy úgy élhetem az életem, hogy a menny figyel rám. Figyelj, ha nem figyelt volna rám, mert én nem figyeltem rá, de ő figyelt rám. És ő figyelt ránk. Ha nem figyelt volna ránk, nem jött volna el, hogy meghalljon egy kereszten, értünk. Mert nem azért jöttem, mert mi figyeltünk rá, hanem azért, mert ő figyel ránk. Ő figyel ránk. Nem jött volna el az ő fia. Térbe, időbe, bűnös emberek kezébe tette magát csecsemőként, neveljék fel, és formálják őt, és aztán feláldozta magát. Miért? Azért, hogy aztán mi, akik nem figyeltünk rá, majd egy nap bemehessünk a kegyelem királyi trónjához. Bátran és bizalommal. Bátran és bizalommal. A zsidó levélben mondja, már nem tudom, négy valami, nem tudom. Keresítek majd még. Zsidók négy. Bátran és bizalommal, és ezért tette ő meg. Kifizetett mindent, hogy én az ő jelenlétébe léphessek. Tehát, amikor jövök elé, és kérek tőle, és imádom őt, akkor nem izmozok, hogy felkeltsem az ő figyelmét. Nem, nem. A valós kérdés, ez nem az, hogy Isten figyele rám, hanem az, hogy én figyelek őre. Hogy én figyelek őre. Úgyhogy figyelj oda. Mondjátok, figyelj oda. Figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda. Oké? Okay? És szerintem ugyanabból az okból nem tapasztaljuk meg Istent az életünkben, mint amiért becsúszott annak idején egy matek egyes, akkor dolgozatot írtatok. Vagy amikor összekoccantál autóval és belementél valakibe. Vagy odaégetted a kaját. Vagy fölgyújtottad a konyhát, igen. Vagy elkallódott a gyerek. Ugyanaz az ok, hogy nem figyeltünk oda. És azt mondja a 4:1, hogy ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. És ezt akarom mondani, hogy szeretném, ha tudnátok, a meghívás még mindig áll. Van egy meghívás. Van egy meghívás. Isten meghívott bennünket arra, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét az életünkben. Oké? Okay? De oda kell figyelnem. oda kell figyelnem. Mert a figyelem hozza létre a hozzáférést. Második gondolatunk. A figyelem hozza létre a hozzáférést. Hagyj tanítsak csak erről egy kicsit nektek. Ha negatív érzelmek lépnek be a szívünkbe, negatív érzelmek, oké? Okay? Ez azért van, mert te azokra a negatív érzelmekre figyelsz. És ezért férsz hozzá. Ezért férkőzik az be. Ezért engedjük be. Ezért jön be, mert mi arra figyelünk. A figyelem hozza létre a hozzáférést, a belépést, a kapcsolatba lépést. Oké? Okay? Ha fájdalmas, bántó, sértő emlékek uralják a gondolataidat, akkor ez azért van, mert azok az emlékek kapnak figyelmet. Azok az emlékek kapnak figyelmet. Hogyan bánthat egy emlék, hiszen már megtörtént? Há, hogy? Úgy, hogy megragadja a figyelmemet. És újra, meg újra, naponta, vagy naponta többször átélem azt az egy dolgot, ami egyszer történt velem. És figyelj, mi lenne, ha végre elfordulnál attól a dologtól? Ha végre megtennéd azt, hogy elfordulsz azoktól az érzelmektől, sokkal több erőd lenne. Sokkal több erőd. Elmenne az ereje annak az emléknek. Elmenne az ereje annak a sértődésnek. Elmenne az ereje annak a bántalmazásnak. Azt mondja, ezek után láttam, 4:1, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. Oké, tehát az az ajtó az ott volt. Ez nem az, hogy hopp, megjelent egy ajtó, az ajtó ott volt. Ha figyelt János, ha nem figyelt, az az ajtó ott volt. Oké? De akkor látta csak meg, amikor odafigyelt. Meglátni egy ajtót. Ez akkor történik meg, amikor odafigyelünk. Amikor odafigyelünk. És János sok mindenre figyelt egyébként. Tehát nem irigylem és nem kívánom azt az élethelyzetet, amiben ő ezt írta, meg átélte. Mert mondom, Pátmos szigetén volt ez, tulajdonképpen ez a Diliház sziget volt, mert bűnözők és őrültek voltak rajta. Elzárva a világtól. Tehát ez egy börtönsziget volt, ahol tényleg őrültek és bűnözők voltak. Miért került oda? Mert bizonságot tett Jézusról. Az életét Jézusnak adta, és nem érdekelte. És már meséltem nektek, utána tudtok olvasni, ha jól emlékszem, kétszer olajba fölforralták, és nem bírták megölni. Ez nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy, de milyen érdekes, hogy egy fogságban lévőnek mutatja meg ezt az egészet. Nem? Tehát egy dicsőséges látás, egy látomás a valóságról, ami a mennyben van, olyas valaki kapja meg, aki mögött bezárult egy ajtó. Be lett zárva. Fogságban van. De ebből tudod, mit tudunk megtanulni Istenről? Az, hogy Isten a hozzáférés és az elérhetőség Istene a fogságban is. A fogságban is. Ez azt jelenti, hogyha úgy érzed magad, hogy el vagy szigetelve, egyedül vagy, magányos vagy, akkor is van belépésed Isten jelenlétébe. Nem vagy egyedül, ő elérhető számodra. Nincs olyan helyzet, ahol ne tudnád elérni Istent. Nincs olyan helyzet. Senki nem tud ez ellen semmit tenni. Hogy Istenhez ne legyen hozzáférésed. Ott volt Mózes, csak példák. Két példa, Mózes. Beszéltünk róla múltkor. Elmenekült. Elmenekült, mert megölte az egyiptomit. Ugye az egyiptomi, mikor rabszolgaságban voltak a zsidók, megölt egyet, elmenekült, és gyilkosként menekült el, gyilkosként üldözték el onnan. És ott volt, egy pusztában volt, 40 évesen menekült el, 80 éves koráig, 40 éven keresztül a pusztában őrizte az apósának a nyáját. A botja mire emlékeztette a bűnére? Hogyha ezt nem csinálta volna, akkor nem került volna ide, hanem még mindig a palotába lehetett volna. És ott van, 40 éven keresztül, a múltnak a rabságában. De ott találta magát az égő csipkebokornál. De nem ő kereste azt az égő csipkebokort, hanem Isten megkereste őt a pusztában. És Isten tett valamit, amire ő felkapta a figyelmét, igaz? Tehát Isten hívta fel a figyelmét önmagára. Miközben Mózes a múltja rabságában, fogságában volt. Hihetetlen. Hihetetlen ez. Tehát, tudom, Mózes, hogy el vagy keseredve. Tudom, Mózes, hogy senki nem figyel rád. Mindenki megfeledkezett rólad. De én az hozzáférés Istene vagyok. És én figyelek rád. A rabságban is. Nem vagy egyedül. Aztán ott van Dániel. Dániel könyvében olvashattuk. Oké? Látomást kapott Jézus Krisztusról úgy, hogy még meg se született Jézus Krisztus. De látta Jézust. És hol volt Dániel? Fogságban. Isten szólt hozzá a fogságban. Tehát van hozzáférés. Elérhető Isten a fogságban. Csak oda kell figyelni. Még mindig itt vagyunk az első mondatnál, 4-1. Annyira gazdag. Ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. Oké, az ajtó, az a kijelentést jelképezi, amit Isten adott neki, Jánosnak. És ugye odafigyelt, ezért meglátta az ajtót, odafigyelt és meglátta. És nem csak az fontos, hogy mi az ajtó, hanem az is fontos, hogy hol volt az ajtó. Hogy hol van az ajtó. Hol van. Nem azt mondja, hogy láttam az ajtót kinyílni mögöttem. Nem. Nem ezt mondja. Figyelj, a nyitott ajtó sosem mögötted van. A nyitott ajtók sosem mögöttünk vannak. Soha. Soha. Lehet, hogy leragadtál abban, ami történt. Lehet, hogy megbántad már ezzel azt a dolgot. Lehet. De azt mondja, láttam, hogy van előttem egy nyitott ajtó. A nyitott ajtó mindig előttünk van. Előtted van. Nem mögötted. Nem mögötted. Azt mondja a Zsidók 12:2, hogy Jézus, a mi hitünk, kezdője és befejezője. És azt mondja, ő azért az örömért, amely várt rá, ami előtte volt, szenvedte el. Még a kereszten való kivégzést is. És nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta helyét Isten trónjának jobb oldalán. Figyelj, a nyitott ajtó az nem a 10 évvel ezelőtti lehetőség. Hagyd el menni. Erezd el. Hadd menjen. Nem. Igen, kihagytad. Volt valami, amit kihagyta, igen. De az már nem nyitott ajtó többé. Csak erezd el. Még ha Hufnagel Pistinek hívták, akkor is. Oké? Okay. Tudom, hogy vannak dolgok, amiket már nem tudunk visszakapni. Elvesztettük őket. Vannak igazságtalanságok, amik megtörténtek velünk, és nem tudunk rajta változtatni. De ne arra figyeljünk, hogy mi történt akkor. Ne. Mert a nyitott ajtó az előtted van. A legjobb napjaid még hátra vannak. A java még hátra van. Előttem volt ez a nyitott ajtó, ezt mondja János. Amikor Pesten a keresztény iskolába foci edzést tartottam a gyerekeknek, úgy kezdtem ott, hogy foci edző. És hát ugye volt ott 6, 7, 8, 9, 10 éves, és folyamatosan mondanom kellett nekik, hogy mindig tartsd előtted a labdát, mindig tartsd előtted a labdát. Ez nem csak azt jelenti, hogy amikor nálad van a labda, tartsd előtted a labdát. Nem. Tudod, kis gyerekek. Figyelnek mindenre, ami mozog. Tehát ha nincs a labda előtte, és valahol máshol valaki valahol cselezik, vagy viszi a labdát, akkor lehet, hogy benne volt a játékban, de egy pillanat alatt Rigó. Kő. És elkezd mással foglalkozni. Tehát megragadja a figyelmét valami más. Úgyhogy folyamatosan mondani kell, hogy tartsd magad előtt a labdát, tartsd magad előtt a labdát, tartsd magad előtt a labdát. Mert ez azt jelenti, hogy ahogy megy a labda, és játszanak a játékosok, és hozzák, vagy viszik, te ott vagy, mozogsz velük, ahol a labda van. Mert ami történt a gyerekekkel az az, hogy nincs nála a labda, akkor mindenre figyel, jön a labda, ő meg odaugrik, de már mögötte a labda. Oké? De amikor maga előtt tartja a labdát, odafigyel, és számít rá, és várakozása van felül, és figyelemmel kíséri, akkor oda tud ugrani a labda elé, amikor jön. És erről beszélünk. Erről beszélünk. Így lesz örömünk az életben. Így lesznek sikereink az életben. Így lesz reményed, hogy előtted tartod, magad előtt tartod. Nem hátrafelé nézel, hanem van egy várakozásod előre. Istennel. Így fog megtörténni. És hogyha becsukódik egy ajtó, semmi baj. Vagy kinyílik egy másik. Érted ezt? Ha becsukódik egy ajtó, csak nyugi, kinyílik egy másik. Tehát ott van János Pátmos szigeten, a börtön szigeten. És János, hát becsukódott mögötted egy ajtó? Hát becsukták a sziget ajtót. Börtönben van. De János, figyelj! Isten adott neked egy felutat. Becsukódott egy ajtó mögötted, de fölfelé most kinyílt neked egy. És megkaphatjuk ezt. Hogy lehet, hogy az ajtók be vannak csukódva körülöttünk, de kaptunk egy felutat Istentől. Felfelé való utat. Lehet, hogy lent vagy a körülményeidben, lehet, hogy lent vagy a pénzügyeidben, lehet, hogy lent vagy kapcsolatilag, de nem láncolhatod magadat a porhoz. Nem. Ne nyaljuk a port. Ne együk azt a port, hanem menjünk föl a magasságokba. És ez a harmadik gondolatunk, a magasság. Magasság. Jelenések 4:1. Ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban. Figyelj. Nagyon figyelj. Az, amit látsz, és az, amit hallasz, az fogja meghatározni, hogy milyen magasságokban jársz. Amit látsz, és amit hallasz, azt határozza meg, hogy milyen magasságra fogsz jutni. Az ószövetségi proféták rengeteg esetben, hogyha olvasgatod a sztorikat, meg fogod látni. Nagyon körülményes, nagyon veszélyes, nagyon fájdalmas, nagyon kihívó úton kerültek olyan helyzetbe, hogy hallják Istent. Gyakran Isten azt mondta, hogy menj ide, menj oda, ezen az úton, azon az úton, így, meg úgy, meg amúgy, és ez, meg az, meg amaz lesz, és akkor majd ott szólok hozzád. És ez történt az ószövetségi proféták rengeteg esetben. De itt van János, és János bizonysága az, hogy hát gyerekek, én nem erőlködéssel jutottam ide. Nem. Én meghívásra jöttem. Isten jelenlétébe. Nekem nem kellett beizmoznom és felizmoznom magam oda az ő jelenlétébe. Engem ide meghívtak. És így hangzik a meghívás. Figyelj, olyan volt, oké, tehát hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban, olyan volt, mint a trombita szó. És azt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után kell megtörténniük. És ekkor azonnal magával ragadott a Szent Szellem. El tudod képzelni, hogy milyen gyorsan képes Isten szelleme megragadni, hogyha hagyod magad? Tényleg, ő képes. Nem azt írja itt János, hogy 45 percen keresztül transzba estem, és megürisítettem az elmém, meg ommoltam össze-vissza, meg mindenfélét csináltam, meg hókusz-pókuszoltam, meg könyörögtem az Istennek. Nem. Nem. Azt mondja, egy pillanat alatt azonnal magával ragadott a Szent Szellem. Azonnal magával ragadott a Szent Szellem. És oké, tudom magamról, hogy dolgoznom kell azon, hogy jobb ember legyek. Ez folyamatos munka. Tehát Isten munkálkodik rajtam, de nyilván az én együttműködésemmel ez nem fog menni, mert ellenállhatok ezerrel, de hagyhatom, és együttműködhetek Isten, hogy formáljon engem. És tudom jól, hogy ha én jobb emberré formálódom, akkor tudom, hogy jobb apa leszek, jobb férj leszek, jobb pásztor leszek. Tehát nem feltétlenül azonizmozom, hogy jobb apa, jobb férj, jobb, hanem jobb ember. Hagyom, hogy a jellememet Isten formál, és az hatással lesz mindenre az életemben. És szükségem van rá, mert tudok én zsörtölődő lenni, nagyon. Főleg, amikor túl korán kell kelni, vagy ha fáradt vagyok. És de azt látom, hogyha zsörtölődve kelek, akkor tök gáz lesz az egész napom. Ez hatása van a napomra. Úgyhogy rájöttem arra, hogy nem kelhetek fel így. Nem kelhetek fel így. És aztán mehetek bele a napjaimba. Hogy zsörtölődve, negatívan, puffogva. Nem. Úgyhogy dolgozni kell rajta. És azt akarom, hogy ti is dolgozzatok ezen. Hagyjátok, hogy Isten dolgozzon rajtatok. És formáljon benneteket. Mert a magasság, ahol vannak a gondolataim, a magasság segít a hozzáférésben Isten jelenlétéhez. Érted? Hogy milyen magasságban kezded a napodat. Tehát kezdem a napomat egy kávéval. És ez fantasztikus. Ez mindig. Isten is ezt tanácsolja 100 helyen a Bibliában. Isten ajándéka a kávé. Igaz, mert ő teremtette az eget és a földet, és mindent, ami benne van. Tehát Isten ajándéka a kávé. De ami még fontosabb, hogy ezt nagyon rövid időn belül egy második kávéval öblítem le. Ugye? Tehát ez így kezdem. És akkor indul a nap. Segít a magasságokban járni. De, na, viccet félretéve, tehát gyakorlatilag legyünk. Tehát lehet, hogy a jelenések könyve elmondja, hogy Jézus majd milyen lovon fog jönni, vagy találgathatunk, hogy vajon milyen színű lovon jön, hogyha elolvastad, akkor tudod, hogy miről beszélek. Tehát vannak benne mindenféle állatok, színek, kódok, akármi, mindenféle metaforák, meg akár, na. De nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy mi történik addig. Nem az, hogy ő hogy fog visszajönni, érdekel. De velem mi van addig? Meg veled mi van addig? Meg velünk mi van addig? Velünk mi van? A gyülekezettel mi van addig, amíg ő vissza nem jön? Nem tudjuk az ő munkáját végezni addig, amíg ő vissza nem jön, hogyha mindannyian egy alacsony szinten vagyunk. Nem a magasságban. Nem az ő gondolataiban. Úgyhogy felkelsz, és írtam egy verset. Felkelsz, azt mondja, felkelek, mert életben hagytál. Oké, felkelsz, és ezt mondod. Felkelek, mert életben hagytál. Felkelek, mert áldásod kiárad én rám. Felkelek, hogy áldással lehessek. Felkelek, hogy élő folyammá legyek. Felkelek, hogy adjak én is. Felkelek, mert a megváltásod az enyém is. Felkelek, a szemem nyitva, a szívem tiszta. Felkeltem, a lelkem készen áll, és nem süllyed vissza. Mi lenne, ha így kelnénk föl? Ugye? Tudod, hogy magasabb szintre kell emelkedjek, mert nem tudom, hogy mibe fog belefutni a nap folyamán. Nem tudom. És amilyen szinten vagyok, az fogja meghatározni azt, hogy azokat az eseményeket aznap hogyan fogom megtapasztalni. És hogyan fogok rá reagálni, és milyen döntéseket fogok hozni, amikor jönnek. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen magasságban vagyok. És azt mondja Isten, hogy jöjj fel ide. Ki van egy meghívás? Gyere, jöjj fel egy magasabb helyre. És persze ez nem az a hely, ahol mi most látni fogjuk a végidőket, de csak azt akarom nektek mondani, hogy ugye, mert itt János aztán látta a végidőket, de itt most ez a hívás, amiről én beszélek, az csak az, hogy Isten hívása mindannyiunk számára áll, és megáll. És ha fel akarunk nézni őrá, aki a segítségünk, őrá, aki a reményünk, őrá, aki a pajzsunk, őrá, aki a kősziklánk, akkor megtehetjük. Megtehetjük. Jó látni csak fentről lehet. Csak akkor látod jól a dolgokat, fentről nézed. És akkor átlátsz dolgokat. Emlékeztek arra a játékra, hogy legyen ön is milliómos? A Vágó István volt a műsorvezető, a játékvezető. És azóta úgy csinálta dolgokat, hogy mindig a nézők közönség, ugye, mit tudom én, hogy lehetett bekerülni, azt is sorsolás útján, és mit tudom én, 100 ember ott volt, és kihúzták, hogy ki játszik. Mindig mondta a nevet. És emlékszem, tehát úgy elképzeltem magam, hogy ott ülsz a 100 ember között, és nem tudom, mennyit lehetett nyerni, 20 milliót, azt hiszem, ez volt a max összeg, 10-15 évvel ezelőtt, az még sokkal többet ért, mint ma. És ott ülsz a 100 emberben, és ha meghallottad a nevedet, hogy mondják, akkor lehetőséged lett, hogy nyerjél 20 millió forintot. És tudod, amikor neki kezdett, Vágó Pityu, Vágó István, neki kezdett, hogy nem tudom, lehet, hogy elétolták a nevet, vagy ő húzta ki a sok közül, nem tudom, mert nem emlékszem már, hogy volt, de hogy szerintem ott mindenki előre dőlt. És figyeltek, hogy mi van. És amikor elhangzik a név, nem akarta elhinni, gondolom. Legalábbis én, tudom, biztos én, hát Botár Balázs, jöjjön le, és jöjjön be. Szerintem én ott biztos, hogy mindent elfelejtettem volna, bármit tudtam volna, hogy a kérdésekre leghülyébb választottam volna. De és akkor így kezd leülni az ember, és akkor legyen ön is milliómos. Ugye így indult el a lejáték, és akkor a ding, fények, meg minden. Sötét, csak rád a reflektor. Na, tehát gyerekek, ma nem tudtam elhívni Vágó Istvánt. Nagyon sajnálom. De Isten szelleme itt van. Isten szelleme itt van velünk. És hallom, ahogy mondja, hogy ha hallgatni akarsz rám, én szólok. Ha figyelni akarsz rám, itt vagyok. Pattanj fel. Szállj magasságokba. Oda, ahol békesség van, ahol áldás van. Ha látod a napot felkelni, akkor csak tudd, hogy ez az a nap, amit az Úr szerzett. Ha látod a napot felkelni, akkor csak tudd, hogy ez az a nap, amikor az én kegyelmem megújul. Mert napról napra megújul az én kegyelmem számodra. Csak gyere fel. Kelj fel és gyere hozzám. Úgyhogy Isten azt mondja, akarsz még? Akartok még? Mondom még. Tovább is van. Mondjam még, mondom. Tudod, gyerünk, tekintsük át a jövőnket. Isten azt mondja, gyere, tekintsd át a jövőt. Áttekintés. Valami fölött. Oké? Felülnézetből. Ezt jelent az áttekintés, hogy egy felülnézet. És azt mondja Isten, hogy nem akarom, hogy úgy nézd a napod, hogy mi az, ami elromolhat. Mi az, ami félre sikerülhet? Emelkedj a magasba. Csak egy példa. Légitársaságoknál különböző méretű repülőgépek vannak. És vannak a kis gépek. Mint vannak 10 fősek, vagy 30 fős, vagy 50 fős. És aztán vannak a nagy 200-300-400 fős gépek is. És ha kis gépre kerülsz, tehát kis gép olyan helyre mész, ahol kis gép megy, akkor gyakran előfordul az, hogy az időjárás miatt eltörlik a járatot. Azért, mert azok a kis gépek kicsik. De ha nagy géppel mész, ott nagyon ritkán fordul az elő. Mert a kis gépet meg tudja akadályozni az időjárás. Mert ez nem tud az időjárás fölé repülni, mint a nagy gép. Mert azok az időjárás fölött utaznak. Érted? Tehát nem a repülőgépnek a mérete határozza meg az időjárást. Nem. De képes fölé vinni. És hogyha nagy hited van, működő hited van, lehet, hogy a hited nem képes megoldani a dolgaid, nem képes megoldani a körülményeidet, amiben vagy, de egy biztos, hogy föléjük tudsz emelkedni. A hit miatt. A bizalom miatt Istenben. És Isten szellemében egy pillanat alatt, és ez az, hogy egy magával ragadott, azonnal magával ragadott. Isten szellemével egy pillanat alatt láthatod a helyzetedet, és láthatod őt, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Láthatod úgy, ahogy van. Láthatod Istent egy mennyei nézőpontból. Láthatod az életedet egy mennyei nézőpontból. Amiről Ézsaiás beszélt, Ézsaiás 6.1-ben, az nincs most kirakva, de azt mondja, láttam az Urat. Láttam az Urat. A trónján ült, fent a magasban. Oké? És a palástja beborította, mit? A templomot. Úgyhogy, gyakorlatilag legyünk. Hogy ugye a megfelelő magasságban akarunk kezdeni a napomat. Ugye erről beszéltünk az előbb. Kezdjük a napot a megfelelő magasságban. Mert ez meghatározza a dolgokat. De a megfelelő magasságban akarom befejezni is. Oké? Mert olyan lesz a napom, ahogy kezdem, de úgy kezdődik a napom, ahogy befejeztem az előzőt. Miért mondja Isten, hogy ne feküdj le a haragoddal? Mert onnan folytatódik, ahol abba hagytad. Ja, úgyhogy ezt gyakorolnunk kell. Mert nem vagyunk hozzászokva. Magaslati levegőhöz nem vagyunk hozzászokva. Tudtátok ezt? Hogy az embernek gondja van, mikor fönt van ha már 3-4 ezer méter magasan vagy. Már másképp működsz fizikailag. A tested másképp működik. Mert más az összetétele a levegőnek. Vagy nem tudom, mi okozza ezt. Karcsi biztos el tudná mondani. De hogy más. Más. Megterhelő. Ja, tehát nem vagyunk hozzászokva. Mi az vagyunk hozzászokva, hogy lent éljünk. Ezt szeretjük. Nem vagyunk hozzászokva a kegyelmi gondolkodáshoz. Mi így szeretünk élni. Ahhoz szoktunk hozzá, hogy összeszorul a gyomrunk. Ez rendszeres. Tudom, találkoztam vele sokat. Függünk az aggódástól. Hiszen olyan jó aggódni. Dehogy jó. De mégis ragunk. Tehát olyan, mintha függői lennénk. Az aggodalmaskodásnak. Oké? És úgy csinálunk sokszor az életünkben, mintha megvetnénk az ágyat az ördögnek, hogy gyere, papikám. Gyere, feküdj ide mellém az ágyba. Gyere. Hogy együtt kezdhessük a holnapot. Gyere. És aztán végig gondolsz minden rosszat este az ágyadban, a napodról. De elég volt ebből. Mondjuk azt, hogy elég volt ebből. Elég volt. Elég volt. Gyakorolhatjuk a nagyraértékelést. Gyakorolhatjuk a hálaadást. fogj egy kis noteszt, 100 forintos bolt, 200 forintos bolt, nem tudom hány 100 forintos bolt. Vegyél egy kis noteszt, kicsit, tényleg kicsit. De döntsd el, hogy egy oldalt írsz bele minden nap. Minél kisebb, annál kevesebbet kell írni. De valahol el kell kezdeni, oké? Okay? És először nehéz lesz. Nehéz lesz elkezdeni írni, utána nem lesz elég a lap. Mert rá fogsz jönni, hogy mennyi mindenért hálás lehetsz. És mennyi mindent nagyra értékelhetsz, amit kaptál, vagy ami van az életedben. Oké, okay, nézd végig, hogy mi volt a jó a napodban. És megtanulhatod ezáltal a nagyra értékelést. Tehát hihetetlen egyébként, hogy az ember mire képes emlékezni. De olyan, hogy mint egy keresőprogram elindul, és aztán már dobja ki a dolgokat. És ez egy is ilyen, elindul a keresés, és hogyha figyelsz, akkor már csak dobja ki az eredményeket. Dobja ki, keresi. Ezért van az, hogy közben lehet, valamint gondolkodsz, hogy mit akarsz, vagy hogy akarsz, elfelejtetted, mindegy, csinálom tovább, de az agy a háttérben megy, és egyszer csak hopp, előjön az eredmény. Úgyhogy keresni, nagyra értékelés. És figyelj, rá fogsz jönni egy ilyen notesszel, hogy nem kell érezd a nagyra értékelést, hogy nagyra értékelj dolgokat. Mert ez nem érzés, a nagyra értékelés. Ez gondolkodás. Gondolkodás. És szépen felülről áttekinted a napodat. És hogyha a napodat fent fejezted be, akkor a másnapodat még fentebb fogod kezdeni. És aztán azt a napot, meg még fentebb, és még fentebb, és még fentebb, és így fogsz haladni előre, dicsőségről dicsőségre. Hitről hitre. Kegyelemről kegyelemre. Lépésről lépésre. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem kell extra dolgokat írni egy ilyen noteszbe, dehogy. Fontos dolgok számodra, vagy fontos pillanatok, de lehet, hogy másnak meg tök blama. Köszönöm, hogy nem volt ma balesetem. Gondoltál már erre, hogy olyan dolgokért vagy hálát, ami nem történt meg? Tehát, köszönöm a reggeli kávét a Gyüliben. Mi lenne, ha nem lenne? Bajba lennék. Vagy köszönöm azt a sorozatot, amit most éppen nézek. Balú. Na van. Tehát apró dolgok. Tudod, Luca rajzolt valamit. Köszönöm, Uram. Tényleg. Mert jó hálásnak lenni ezért, hogy van keze, és rajzolhatsz. És tud gondolkodni, és kifejezheti a gondolkodását ilyen módon. És mennyi minden máson aggódhatok a gyerekért, ahelyett, hogy hálát adnék arra, hogy mire képes. Köszönöm, Uram, hogy költözünk. Köszönöm az új könyvet, amit olvasok. Egyszerű dolgok. Egyszerű dolgok, kicsiny dolgok. Nem kell a vallásos, elegáns szöveg, hogy mit tudom én, hogy köszönöm, Uram, hogy megteremtetted vala az eget és a földet, meg mit tudom én, és túltupírozod, meg mini bibliát írsz. Dehogy, nem. Nem. Ezek az apró dolgok, ezek gránátvetők az ördögnek. Mert az élet apró részletei vannak benne, és ezekből a részletekből áll össze az életünk. Ezek kis papírgalacsinok. Amivel lőttük egymást a rotringa. Kibelezett rotringa. Ki? Kis lépések. Kis lépésekkel megyünk felfelé, gondolatonként emelkedünk fel, gondolatról gondolatra, naponta, lépésről lépésre, és így fogjuk megtapasztalni, hogy nem áldozat vagyok, hanem győztes. Nem áldozat, hanem győztes. Úgyhogy figyelj, megyünk felfelé. És amint megyünk felfelé, mert Isten hív bennünket, észreveszünk és megtanulunk valamit, és ez a negyedik szavunk, a tekintét. A tekintét. A tekintét. Hadd olvassam a következőt. Újból előről. Figyelj! Ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban. Oké, tehát ez az ajtó, ami megnyílt Jánosnak, ez nyitva van számunkra is. Számodra is, számomra is. Jézus megnyitotta mindenki számára mennyet. Oké? A lányok, még kicsik voltak, kifejezték panaszkodásokat felém, hogy mikor mit tudom, ilyen pláza vagy ilyen helyeken vagyunk, hogy nem nyílik az ajtó. Nem nyílik az ajtó. Hát, kicsim, nem. Rossz az ajtó. Nem, nem rossz. Csak nem ment elég közel. Mert ott van egy érzékelő. És ha közel mész hozzá, ha elég bátor vagy ahhoz, hogy oda merészkedsz még közelebb, akkor az ajtó ki fog nyílni. Úgyhogy lehet bemenni. És közelebb látsz Istenhez, mint most. És azt mondja, olyan volt, mint a trombita szó, amikor Isten szólt. És azt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után kell megtörténni. Oké, látta az ajtót, mert előre nézett. Hallotta a hangot, mert már fönt volt. Úgyhogy hallhatta Istent, mert fent volt. És figyelj, így másképp látunk előre. Ha most a szeptemberünkre gondolunk, vagy az októberünkre, akár gyülekezetileg, de az életedben is. Teljesen másképp tudsz a dolgokra nézni, a jövődre nézni ebből a szemszögből. És onnan fentről. Teljesen más, Isten szemszöge. És a következő, amit mindjárt olvasunk, az talán a legizgalmasabb, amit látott János, az meg fog szabadítani az aggodalmaskodástól. Hiszem. Ekkor azonnal magával ragadott a Szent Szellem. A mennyben voltam egy királyi trón előtt. Ott találta magát Isten trónja előtt. Bár csak lenne még időm, hogy beszéljek a trónról. Amit ott leír. Hihetetlen. Hihetetlen. Hogy mik vannak a trónt körül, a szivárvány, ami körbeveszi a trónt, hogy bemutassa Istent és az ő fenségét. Aztán ott körülötte a trón körül van 24 kis trón. Nem a 7 törpel ott, hanem 24 bén. Így nevezik, vagy előjáró, vagy idős szellemi vezető, mit tudom én, hogy milyen fordításokat olvas az ember. De ott van a vének trónja, és van persze ott van a nagy trón, de ott ülnek ez a 24 vén a kis trónokon, és korona van a fejükön, aranykorona, ami isteni jellemet mutat. Az aranykorona, ez egy isteni jellem. Oké? És fehér ruhában vannak, ami a tisztaságnak a jelképe. Tiszták Krisztus vére miatt. És aztán a trón körül ott van 4 élő lény. Élő lélek, ahogy a Károli fordítja. Élő lény. Ott vannak az egyiknek bika arca van, a másiknak oroszlán arca, a harmadiknak ember arca, a negyediknek sas arca, és 6 szárnyuk van. Tele vannak szárnyakkal, tele vannak szemekkel, mert ők tökéletesen látnak. Ők tökéletesen látják Istent. És a dolguk az, ennek a 4 szellemi élő lénynek, hogy ott legyenek a trón körül. És ők azok, akik, ha olvasod, akár Jelenések könyvét, de olvasod Ézsaiás könyvét, és ők azok, akik éneklik azt a dalt, hogy Szent az Úr. Ők írták, egyszer csak úgy összedugták a fejüket, nem lenne énekelni kell, hogy dalt az Úrnak. Szent az Úr. És énekelték egy kicsit. Aztán eltelt egy kis idő, és a másiknak az ötlet az, de nem, ő nem csak szent, hanem szent, szent. Jó, akkor énekeljük azt, hogy szent, szent. Jó, szent, szent az Úr. És aztán eszembe, de nem. 3. A magyar igazság. Szent, szent, szent az Úr. És aztán ez lett leírva. Ez lett leírva. Hogy szent, szent, szent az Úr. Mert ő volt, ő van, és ő eljövendő. Aki volt, aki van, és aki eljövendő. Szent. Szent, és szent marad, és nem változik. És hív bennünket. És aztán a híd lámpatartóról is regényeket lehetne beszélni. Ez a hét szellem, ami kiment a földre. Aztán olvasunk ott a kristálytengerről, hogy Istennek van egy különleges rálátása mindannyiunk életére. Azt gondolod, hogy ő erről nem tud, vagy nem látja ezt a fájdalmadat, vagy nem látja az összetöretésedet, vagy nem vett valamit észre belőled, dehogy nem. Ott egy kristálytenger, amin keresztül ő lát téged. Nincs olyan könycsepp, amit ne látott volna. Nincs. És aztán trón körül ott a milliónyi angyal. Milliónyi. Ők nem izgulják szét magukat a jövőt illetően. Nem izgulnak rajta. Nem. Mert látják, hogy Isten ül a trónon. Örültök, hogy van egy trón? Ezen a trónon a kegyelem uralkodik. És a szeretet irányít mindent. Úgyhogy János látta ezt a trónt. És ez mindent megváltoztat, ahogy eddig gondolkodtam. Mindent. És tudod, mi a kedvencem a trónról? És ez szól azoknak, akik folyamatosan aggódnak. Amit most mondani akarok. Akik csak szeretnek aggódni a jövőjük miatt. Jaj, mi lesz velünk? Mi lesz velem? Mi lesz a gyerekeimmel? Figyelj, a hit egyenlő várakozás minusz aggodalmaskodás. A hit az egyenlő várakozás minusz aggodalmaskodás. Mert várakozhatsz aggódva, de a bizalom, a hit az az, hogy egy várakozásod van aggódás nélkül. És a hit az képes megadni ezt. A hit képes azt mondani benne a szívedbe, hogy bármi is legyen a következő, készen állok rá. És akkor megtörténhet az is, amitől a legjobban féltél eddig. De azt mondod, bármi is történjen, készen állok rá. Lehetsz jövő tavasszal. Botka, Orbán, Vona, vagy valaki. Tök mindegy, tudod miért? Mert ők lehet, hogy ott ülnek az asztaluknál, de Isten ül a trónon. És nem rajtuk múlnak a dolgok, és nem tőlük függenek a dolgaink az életünkben. Mindegy, hogy milyen országot, vagy hová vezetik az országot. Nem. Mi nem a plakátokat nézzük, hanem a trónt. A mi gondolataink nem a plakát szintjén mozog, hanem a trónnak a szintjén. A magasságokban. Úgyhogy nézzünk fel. Legyünk a dolgok felett a fejünkkel. Úgyhogy nézz előre. Emelkedj fel, lépj félre. Oké, nézz előre, ezt láttuk, ezt csinálta János. Aztán emelkedj fel, hívta őt Isten, és felemelkedett. És lépj félre. Mert figyelj, itt van a negyedik fejezet, a második verse. A mennyben voltam egy királyi trón előtt. A trónon valaki ült. Lépj félre. A trónon valaki ült. Tudod, mi a jó hír? És ez a legjobb hír az egész üzenetben. Hogy van egy trón. Van egy trón. Ő rajta valaki. És az nem te vagy. Tudod, mekkora szabadság ez? Ha ezt elhiszed. Hogy nem te ülsz a trónon, és nem rajtad múlnak a dolgok, és nem te irányítod a dolgoknak a végkimenetelét. Hogy mi, mikor, és meddig fog tartani, és hogyan, és miből. És a sok idegesítő kérdés. Nem. Isten ül a trónon. Isten ül a trónon. Mit érzitek annyira jól magatokat ettől? Nem örültetek annak, hogy milyen jó aggodalmaskodni este? Tegnap este? Olyan jó aggodalmaskodni, nem? Dehogy. Isten most beleköpött a levesedbe. De nagyon. Mert áttekintést adott a jövődről. Kaptál egy jövőképet. és elmondja neked ma azt, hogy én uralkodom, hogy én vagyok, uralkodom, vagyok, ott ülök a trónon, nem te ülsz a trónon, lépjél félre, ott leszek mindörökké. Ott voltam, ott vagyok, és ott is leszek a trónon. Ezt mondja Isten. És ez Isten. És hogyha Isten ül a trónon, akkor ő az, akinek ő kell legyen az, aki a szívem trónján is ül. Mert akkor lesz ez az egész valóságos. Hogyha én félrelépek, és hagyom, hogy Isten üljön a szívem trónján. Amikor Krisztus uralkodik. Figyelj, semmi nem történik az ő engedélye nélkül. Minden az ő céljában van. De ez azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiknek menniük kell. Vannak dolgok, amiknek menniük kell. Félelem. Mióta uralja a félelem az életed? Félsz. Félsz dolgoktól. De jelensd be neki. Mondd a félelmednek azt, hogy le a trónról. Le a trónról. Mert a trónom foglalt. Jézusé. Nem kell szépen beszélni vele. Nyugodtan el lehet küldeni. Azt mondod, ez a hely, ez a királyok királyái. Az urak urái, ez a hely. Nem a félelemé, nem az aggodalmaskodásé, nem a gyűlöleté. Nem. Nem a múltam helye a szívem. Nem a bukásaimnak a helye. Itt van a király, aki a szívem elő. Érzések? Le a trónról. Önzőség? Le a trónról. Úgyhogy énekeljünk, jó? Énekeljünk egy dalt ennek a fényében.